Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Koncert.
Az Aquincum Quartet koncertje lesz ma este 8 órakor az Óbudai Társaskörben. A Muzsika a Kertben programsorozat mai állomásán közreműködik Rónaszéki Tamás, Németh Mátyás Hegedű, Králing Dániel Brácsa és Vámos Marcell Gordonká. A koncert két részes, Mozart, Dvorzsák, Hofstetter, Schröder és Scott Joplin művek hangzanak el. A programot rossz idő esetén a Tillottó teremben rendezik meg. További részletek az Óbudai Társaskör honlapján olvashatók.
Koncert.
Idén 20 éves a Balázs Elemér Group. A formáció a Várkert Bazárban koncerttel ünnepli az évfordulót július 23-án. A kétszeres fonogram díjas Balázs Elemér Group 10. stúdióalbumával ünnepli 20. születésnapját. A jubileumi albumra a zenekar minden tagja írt egy-egy dalt. A Celebration 20 and 10 című lemezen a formáció egyedi aspektusából, főként a tagok saját szerzeményein keresztül ismerhető meg a múlthoz, harmóniához és barátsághoz fűződő viszonyuk. Balázs Elemér jazzdobos mellett a formáció tagja Horváth Szintia ének, Szakonyi Milán ének, Balázs József zongora, Komiáti Áron gitár, Lakatos Pece Krisztián bőgő és Cibere József ütőhangszerek. Az Öntőház udvaron tartandó koncertről további információ a várkertbazár.hu weboldalon olvasható.
Kiállítás.
A Pesti Vigadó zárvatartásai címmel idézi fel az épület kényszerű bezárásainak történetét a Magyar Művészeti Akadémia székházának földszintjén nyílt kiállítás. A csaknem 200 éves múltra visszatekintő intézmény a történelem viharainak többször is áldozatává vált. Építkezései, felújításai és rombadőlései az elmúlt évszázadok szimbolikus eseményeihez kapcsolódtak. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején az osztrák ágyuk, Budapest II. Világháborús ostroma alatt a szovjet és német bombák tették használhatatlanná az épületet, majd a közelmúltbeli rekonstrukció, idén pedig a koronavírus járvány miatt kellett egy időre zárva tartania a Vigadónak. A báloknak, nagyszabású koncerteknek, politikai eseményeknek otthont adó Pesti Vigadó eseményeit több kiállítás megmutatta már, a mostani tárlat pedig azokba az időszakokba enged bepillantást, amelyek zárt kapuk mögött zajlottak. A kiállításból megtudható, hogy kik szóltak bele a Vigadó zárvatartásai idején a felújításokba, az intézmény újra definiálásába, funkcióiba, hogy milyen visszanézve a mulatságosnak vagy megdöbbentőnek ható ötletek születtek ekkora Vigadó épületével kapcsolatban, valamint hogy mi történt a házban, amikor éppen zárva tartott. A 4 zárvatartást bemutató tárlat szeptember 6-áig látogatható a Pesti Vigadó földszinti kiállító terében.
Régészet.
A lengyeli kultúrából származó 6500 éves idolt, művészi részletességgel megformázott női agyagszobrocska töredékeit találták meg a Göcsei Múzeum régészei a zalaegerszegi járműipari tesztpálya építéséhez kapcsolódó földmunkák során. Az őskori kultúrák egyik különleges alkotását egerszegi Vénusznak nevezték el. A finoman megformált agyagszobrocska lesz majd a Zalai megyeszékhely őskorát bemutató virtuális kiállítás legimpozánsabb darabja, mondta el a távirati irodának Havasi Bálint, a Göcsei Múzeum megbízott igazgató helyettese. A múzeum munkatársai 2017 óta folyamatosan figyelemmel kísérik a tesztpálya építéséhez kapcsolódó földmunkákat, ismertette az előzményeket Simmer Lívia régész. A kutatás eredményeiről elmondta, hogy a terület keleti részén a Nagypáli patak felett az időszámításunk előtti 5. évezredben kialakult lengyeli kultúra nagy kiterjedésű településének nyomaira bukkantak. Az elmúlt 3 év legszebb leletét, a női agyagszobrocskát július 7-én találták meg. Az idol különlegessége az aprólékos kidolgozás. A lengyeli kultúra időszakában eddig csak nagyon kevés, finoman kidolgozott agyagszobrocska került elő. A Zalai megyeszékhelyen talált idol tenyérnyi nagyságú kúpos felsőtestét viszintesen álló karokkal, finoman formált mellekkel ábrázolták, a nyakon hátul karcol díszítéssel ékszert vagy a ruha kivágását jelezték. A női nemi szervet háromszögletes karcolással jelölték. Az agyagszobrocska feje hiányzik, de az idolhoz tartozó hangsúlyos kialakítású hátsó testrészt, valamint a különformált, kiszélesedő talpú lábat közvetlenül a felsőtest mellett találták meg. A lelőhelyről kerámia töredékek, kőeszközök, valamint a lengyeli kultúrára jellemző sárgával, vörössel és fehérrel festett, egymáshoz illeszthető töredékek kerültek elő. A különleges tárgyi emléket, valamint a Zalai megyeszékhelyen és környékén végzett feltárásokon előkerült őskori leleteket virtuális kiállításon mutatják majd be. Az interaktív 3D-s kiállítás a tervek szerint egy év múlva lesz elérhető a Göcsei Múzeum honlapján.
Könyv.
400 a karanténhoz köthető új szót és kifejezést gyűjtött össze Veszelszky Ágnes nyelvész. A karantén szótár virális tartalom címmel megjelent kiadványban többek között olyan szavak szerepelnek, mint maradj otthonka, a karanténkovászolás, a covideóparti vagy az aperitív törzs. Veszelszky Ágnes a Budapesti Corvinus Egyetem kommunikáció és médiatudomány tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a vírusjárvány magyar nyelvi hatásait vizsgáló kutatásának egyik eredményeként alkotta meg a karantén szótárt, amely a 2020. januárja és júniusa között keletkezett új kifejezéseket tartalmazza. A szótárban különböző stílusrétegekből, nyelvváltozatokból összegyűjtött szókincselemek szerepelnek. A köznyelvi, szlengszerű, gyakran játékos szavaktól az újságírói publicisztikai leleményeken át a mindennapi használatba bekerült orvosi szakkifejezésekig és a hivatali nyelv szókészleti elemeig. A szavak és példamondatok elsődleges forrásaként a közösségi oldalon és egy online űrlapon szavakat beküldők hozzájárulásai szolgáltak, de a közösségi média felületek és a sajtónyelv szövegeit is vizsgálta a szerző. A gyűjtésben szerepelnek olyan szavak, amelyek jelentése magától értetődő, mint például a home ovi, a karanténháj vagy a vizes palack súlyzó, de vannak köztük olyanok is, amelyek magyarázatra szorulnak. A szótárban a címszót rövid definíció vagy magyarázat követi, és ha van a másik fogalomnak kidolgozott szócikke, utalások más szavakra, minden szócikket pedig példamondat zár.
Fesztivál.
Kate Winslet színészi életműdíjat kap szeptemberben a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, amely ezúttal a koronavírus járvány miatt virtuális ceremóniát rendez a tiszteletére. Az Oscar-díjas brit színésznő Emma Knight című új filmjét a fesztiválon mutatják be. A 19. századi romantikus brit drámában, amit Francis Lee rendezett, Winslet paleontológust alakít, partnerét Saoirse Ronan játsza, számolt be róla The Hollywood Reporter. Joanna Vincent, az alkategóriás torontói mustra társelnöke közleményében Winslet brilliáns és magával ragadó színészi jelenlétét dicsérte, amely a közönséget és színész kollégáit is szórakoztatja és inspirálja. A brit színésznőt 6-szor jelölték Oscar-díjra, és a Felolvasó című filmben nyújtott alakításáért kapta meg a szobrocskát. Legismertebb filmjei között van az Értelem és érzelem, a Titanic, az Iris vagy az Egy makulátlan elme örök ragyogása. A szeptember 10-e és 19-e között zajló 45. Torontói Nemzetközi Filmfesztivált a pandémia miatt szűkített programmal és részben online rendezik meg. 50 filmet tűznek műsorra, és a tervek szerint a vetítések a mustra első 5 napján lesznek a fesztivál helyszínein. A vörös szőnyeges eseményeket, sajtókonferenciákat és más filmes ágazati rendezvényeket eleve online térben tartják. A TIFF tavaly rendezte meg először életműdíjainak gáláját. Az első díjazottak között szerepelt Meryl Streep, Taika Waititi, Mati Diop és Joaquin Phoenix. A fesztivál Tribute Awards díjait színészek, rendezők és más filmes alkotók számára alapították a kiemelkedő teljesítmények elismerésére. A fesztivál szervezői a következő hetekben hozzák nyilvánosságra az idei további díjazottak nevét.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
A beteg bolygó, a fenntarthatatlanság és a betegség kultúrtörténete. Horváth Balázs nyugtalanító könyvet írt. Az enciklopédikus kötet korunk környezeti, energetikai és demográfiai problémáit mutatja be, és az emberiség múltját tulajdonképpen a föld keletkezésétől. Vajon a mezőgazdaságra áttérés, a tudományos és technikai forradalom valóban az egyéni életminőség javulását hozta-e? Vajon jobban élünk-e, mint 12 ezer évvel ezelőtt? Horváth Balázs, a Győri Széchenyi István Egyetem környezetmérnöki tanszékének oktatója, vele beszélgetünk tehát, és ebből az óriási és letehetetlen könyvből csak néhány témát tudunk most kiemelni.
Azt gondoljuk magunkról, hogy mi egy annyira értelmes faj vagyunk, hogy képesek vagyunk a környezetünket úgy átalakítani, hogy ez nekünk sokkal jobb legyen, és már most is sokkal jobb, mint mondjuk 12 ezer évvel ezelőtt. Arra kellett rájönnem, ahogy olvastam könyveket, hogy ez nem így van. Hogy már a mai életminőségünk is tulajdonképpen rosszabb, mint akár 12 ezer évvel ezelőtt. Csak ezt azért nem fogjuk fel, több dolog miatt sem. Egyrészt azért, mert a közelmúltban nézünk vissza, amikor tényleg sok tekintetben rosszabb volt, másrészt meg, hogy materiális dolgok lebegnek a szemünk előtt, hogy nem volt autója senkinek, meg nem volt a fűtés, meg nem volt a lakása, stb. Mások voltak teljesen az életkörülményeink, de ez nem feltétlenül jelenti azt, sőt a kutatásaim arra világítottak rá, hogy pont az ellenkezőt jelenti. Tehát, hogy nem javult az életminőségünk, hanem romlott, és minden okunk megvan feltételezni, hogy ez a közeljövőben is így fog folytatódni. Tehát teljesen más dolgokra kellene a hangsúlyt helyeznünk.
Amikor olvastam azt, hogy mondjuk az egészségi állapotunkat, a táplálkozásunkat, a fizikai teljesítő képességünket veti össze a természeti népekkel, sőt inkább a gyűjtögető vadászú emberrel, akkor azon gondolkodtam, hogy szabad-e ezt? Olyan nagyon-nagyon sokat változott a világ, kellene, hogy mi hasonlítsunk azokhoz az emberekhez?
Ezt szeretnénk, nem? Tehát azt szeretnénk, hogyha az egészségünk az ugyanolyan jó lenne, mint az övék, vagy esetleg még jobb. A tapasztalat meg az, hogy rosszabb az egészségi állapotunk. Mondok néhány dolgot. Az elhízottaknak, a túlsúlyosoknak a száma az Egyesült Államokban 66%, vagy hát az aránya, a gyűjtögető vadászoknál ilyen gyakorlatilag nem volt. Az amerikaiak 15%-ának magas a vérnyomása, ilyen a gyűjtögető vadászoknál nem volt. 7%-a cukorbeteg. Az embereknek, a gyűjtögető vadászoknál ilyen nem volt. Nem voltak lyukas fogak, nem volt csontritkulás, ma 20%-a az embereknek csontritkulás, és nem volt gyakorlatilag rövidlátás, vagy hogyha volt, akkor az igen enyhe mértékű volt, ma meg az amerikaiak 30%-a küzd ezzel a problémával. Tehát igaz, hogy nem volt fejlett orvostudomány, meg nem voltak szemüvegek, meg nem voltak vérnyomáscsökkentők, de nem is kellett. Tehát, hogyha mindezek a jelenségek léteznek, amikről írtam, akkor miért nevezzük ezt fejlődésnek? Miért nem nevezzük visszafejlődésnek?
Az éghajlatváltás, energiaigény növekedés, talajpusztulás, erdőirtás, fajopusztulás, a népesség növekedés, ezt így fölírtam, hogy mi mindennel foglalkozik, és a megújuló energiaforrásokról szóló fejezetben olvassuk, hogy mindet végigveszít, várhatunk-e tőlük a jövőben változást, ami megmenti a Földet, és hát úgy tűnik, mintha azt írná, hogy nem. Mindegyiknek a hátulütőjét leírja. Miért?
Igen, mert léteznek ezek a hátulütők, csak még nem jutottunk el ezeknek a tudatáig. Mert még csak kevés, ugye pár százalék, nagyon kis aránya a villamos energiánknak származik megújuló energiaforrásokból, és amíg ez így van, addig nem olyan nyilvánvalóak ezeknek a hátulütői. Ugye amíg a gyűjtögető vadászok is gyújtottak egy tábortüzet, meg aztán 20 kilométerre egy másik csoport is gyűjtött egy tábortüzet. Környezetmérnök hallgatóink tanulják, hogy milyen szennyező anyagok vannak, akár ezeknek a természetes anyagoknak, a fának, például az égés termékeiben is. Rákkeltő anyagok is vannak, de olyan távolságra voltak, olyan kicsi volt ennek a tevékenységnek az intenzitása, hogy semmi gondot nem okozott. Akkor vált nyilvánvalóvá ezeknek a fosszilis energiahordozók égetésének a hátránya, amikor már nagyon sokat csináltuk. Az a helyzet, hogy ugyanez a probléma a megújuló energiaforrásokkal, amíg csak kismértékben aknázzuk ki őket, addig a hátrányaik is kismértékűek, de hogyha ugyanazt az energiát elő akarjuk velük állítani, vagy fejleszteni akarjuk, mint most fosszilis energiahordozókkal, akkor rá fogunk jönni, és hát erre már vannak tanulmányok, hogy ezeknek is vannak hátulütőik. Egyébként környezetkárosítással is járnak. A napelemek még kevésbé, tehát a napsugárzásnak van egyébként messze a legnagyobb energiasűrűsége, tehát jól csináljuk egyébként még szerintem Magyarországon, hogy a nukleáris energiára, és a napenergiára alapozunk, mert ez a kettő, amivel az emberiség energiaigényét legalább középtávon valamennyire kielégítően meg lehetne oldani, mert a szélenergia, annak az energiasűrűség az egy-két nagyságrenddel kisebb. Ugyanabból a területből sokkal kevesebb energiát lehet szélenergia formájában kinyerni, és annak nyilvánvaló környezeti kárai is vannak. Dániában azt hiszem, hogy talán egy év alatt 30 ezer madarat pusztítottak el a szélerőművek, ugye ott elég sok volt már néhány évvel ezelőtt is. De hogyha tegyük fel, az egész világ ezzel akarná az energiaigényének legalább egy jelentős részét fedezni, akkor ez óriási problémát okozna, egyébként is tizedelődnek a madárpopulációk. Már csak azért is, mert táplálékuk sincs, mert a rovarokat is elpusztítjuk.
Még nem beszéltünk a könyvnek egy jelentős részéről, ami a Föld történetével és az emberiség, vagy az ember kialakulásának, fejlődésének történetével, civilizációkkal, civilizációk pusztulásával foglalkozik. Például az, amit a Föld keletkezéséről, vagy az élet keletkezéséről ír. Miért tartotta fontosnak, hogy mindezt így megmutassa?
Nekem az volt a célom, hogy az emberiségnek a jelenlegi helyzetét bemutatom. De ugye ezt szerintem csak úgy lehet, hogyha végigmegyünk azon, hogy a tudomány mai állása szerint hogyan jutottunk el idáig, amiben most vagyunk. És ha már egyszer nekem az volt a célom, hogy a gyűjtögető vadászó életmóddal vetem össze, akkor nyilván célszerű volt azt is bemutatni, hogy akkor hogyan éltek az emberek, és hogy az, az egész hogy alakult ki. Tehát vannak olyan tapasztalataim, egy előadások alkalmával is, amikor akár a nagy közönségnek, akár valamelyik egyetemen hallgatóknak beszélek, hogy néha kiderül, hogy a hallgatóságnak a 40%-a, vagy akár még több is abban hisz, hogy a világ az valamikor 6000 és 10000 évvel ezelőtt keletkezett egy teremtés következtében. Most, hogyha innét indulunk ki, akkor szerintem nincs esélyünk. Egyrészt arra se, hogy megértsük a ma problémáit, meg arra se, hogy megoldásokat keressünk, pláne, hogy találjunk rájuk. Tehát akkor félreértjük a helyzetünket. Most úgy gondoljuk, és nem utolsó sorban a vallásainknak köszönhetően, hogy tulajdonképpen az Isten megteremtette, vagy az evolúció során segített létrehozni a világot, és ez a világ ez jó, de azért az ember ezen tud javítani. És az embernek az a feladata, hogy a munkájával, az áldozatos munkájával a jövőben is javítson a világon, és az ember számára egyre élhetőbbé tegye. És az én könyveimből az derül ki, hogy ez eddig nem sikerült. És félreértjük a helyzetünket, azt hiszük, hogy társteremtői vagyunk az Istennek, és rajtunk múlik, hogy még jobb legyen a világ, pedig amit változtattunk rajta, attól még mindig rosszabb lett.
A beteg bolygó, a fenntarthatatlanság és a betegség kultúrtörténete. Horváth Balázs könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.